Sziasztok! Folytatjuk azt a vonalat, amiben az utánpótlással, az utánpótlás képzéssel kapcsolatos témákat feszegetjük, de egy kicsit csavartunk a szokásoknak megfelelően, vagy a kisleses szokásoknak megfelelően a nézőponton. Ezúttal a kétvonalas lesz mai vendége, Babics Vladimir. Szia, Vladó! Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Minden hallgatónak.
Rólad a legtöbb ilyen korongot figyelő embernek nem annyira az jut eszébe, hogy a fiatalokkal foglalkozik, inkább az, hogy a zebra. Ráadásul egyébként az utóbbi időben, amennyire figyeltem, kapsz hideget, meleget a szurkolóktól, de leginkább talán hideget. Hogy lettél játékvezető? Kezdjük ezzel.
Nagyon-nagyon fiatal voltam a 1996-ban, 15 évesen, igazán nyáron már ifi csapatba nem kerültem, mert 55-en voltunk, és csak 30-an tudtak ott játszani, és a másik csapatban, ahol igazoltam, akkor az volt a első ligás nekik, meg nem volt augusztusban ég, és én minden áron a jégkorom mellett a nyáron is akartam maradni, és augusztusban jártam a kisebb korosztályokkal, mondhatom, segítettem a edzőknek, és egyik napon nem jött augusztusban egy játékvezető, akkor mondtak, hogy jó van, Lado, te itt vagy, mert úgyis, hogy felkészülés meccs, akkor gyere, hajra. Hát én élveztem az első meccs, következő nap ugyanezt történt, akkor én már két nap alatt tettem, és elkezdtem játszani az a gondolattal, hogy hát mi lenne, ha te egy ilyen 10-12 meccseket nem tudná vezetni a szezonban, akkor ez így azonnal gyorsan, nem is terveztem, hogy játékvezető szeretném lenni, és így egy napról másik napra történt egy ilyent.
Mesélj egy kicsit erről a karrierről, mert játékvezetőkről nem sok statisztikát, ilyen adatokat lehet találni, hogy meddig jutottál ebbe, illetve hallottunk olyat is, ugye, hogyha nem jöttél volna át Magyarországra, akkor lehet, hogy akár top ligákba, európai ligákba, bárhol eljuthattál volna egész magas.
Azt tudni kell, hogy én akkor, amikor elkezdtem 15 és fél évesen, akkor felhívtam a telefonom, és megmondtam, hogy én szeretném játékvezető lenni abba a regionba, és akkor megkérdezte, hogy hány éves vagy, és azt mondta, hát 15 és fél, és az olyan poénból mondta, és fél, az jó, az már vehetsz, az már... és akkor kezdtem, és akkor az első két 17 évesig alacsony korosztályú 12-14-ig meccseket vezettem. Azt tudni kell, hogy a Topolcsomban volt két vagy három extra liga játékvezető, és a mai napig egy IAF supervisor, Mihály Vladimir, aki több világbajnokságon vezetett, és már a elején óta kicsit próbálta irányítani, segíteni. De ugyanúgy, ahogy első meccsen nem jött a játékvezető, ugyanúgy a junior meccsre, amikor 17 évesen, mikor meg szlovák bajnokságban, mert nem vezetem, azt tudni kell, hogy nálunk van a régión vezetők, a játékvezetők, és utána van egész országos, és egész országos csak 18 évesen lehet felmenni. És ez én feljöttem, és annyi sok meccset fújtam az a első két szezonban, hogy már annyira rutinom volt, hogy már azonnal beledobtak mely vízbe az IFI junior extraligába, és mondhattam, hogy én saját korosztálynak már fújtam a első meccseket a ilyen junior extraligába. Következő szezonban már azonnal első liga, ott egész szezonban a top csapatoknak fújtam, csak legjobb játékvezetőkkel vezettem a mérkőzések, mint újonc. Igazán tudatosan ők beledobtak egy-két-három ember, akikkel szerettek volna egy karrier felépíteni. Mondhatom így, hogy mi négy vonalbíró voltunk, tudok neveket mondani, Milán Novák, Valach, meg Civány, és ők megmondtak, hogy mi akarunk, hogy ez a generáció elmegy, akkor ti négyen legyetek legjobb vonalbírók. És abból négyből ketten olimpia fújtak, és világbajnokságon, akkor ki tudja, ha én 2003-ban nem jöttem volna Dunajvárosba, hogy mi lenne belőle. A következő volt extraliga, azonnan ott igazán a szezon közben én úgy döntöttem, hogy elmegyek Dunajvárosba, megpróbálom a fél év, mert akkor mondhatunk Magyarország, vagy Szlovákiába csak jégkoronggal akartam foglalkozni, már én eldöntöttem 17 évesen, hogy én már csak azt edzésködők játékvezetés, és hogy mindenhonnan szerezni a tapasztalatokat, és egyik nyáron 2002-ben Dunajvárosban voltam egy nyári táborban, ahol segítettem edzőknek, és már ők ismertek engem, tudtak, hogy ki vagyok, hogy szeretném én fejlődni, és szeretném nyitni. És ez volt a nehéz, azt, hogy ez a játékvezetés ilyen karrieren, ha elkezdtek, hogy mi lesz vele, és én felhívtam a vezetőség, és megmondtam nekik, hogy én úgy döntöttem, hogy a fél évre én elutazok, és nem leszek, és ott mondták, hogy Vlado, azt ne csinálja, mert tervek vannak veled, meg így. Hát kicsi nagyképpen mondták, hogy hát tényleg olyan jó vagyok, akkor fél év múlva itt vagyok, és megint olyan lesz, jó leszek. És igazán azt a döntést nem bántam meg, mert azóta itt vagyok Magyarországon, és jól érzem magam, és én úgy érzem, hogy már itt vagyok otthon, és az nekem való.
Ugye fújsz az Erste Ligában, azt most nézd el nekem, nem tudom, hogy még következő szezonban is fújsz-e az Ice Ligában, de hogy rengeteg EBL meccsen és Ice Liga mérkőzésen is vezettél. Említetted ezt az olimpián fújt kollégát, illetve vonalazó kollégát. Mit tartasz te a játékvezetői karriered csúcsának, úgyhogy még lehet, hogy még előtted van?
Az már biztos nem előttem van, mert én 2003-ban jöttem, akkor egyszerűen nem fújtam, és pont az volt a szerencse, hogy itt Dunajvárosban volt a játékvezető edzőtábor, akkor odajöttem, és megmondtam, hogy én is játékvezető vagyok, jelentkezem, hogy itt, akkor itt voltak a meccsek, fújtam egy-két meccset a vonalbírónként, de mondtam neki, hogy én már vonalbíró karrieret nem akarom újra éleszteni, mert azt tudom, hogy működik, és már tudom, hogy majd nem nincs esélye arra, hogy én a legmagasabb szintre jussak, és akkor én vezetőbíronként 2005-ben már a Borsodi Ligába csatlakoztam legfiatalabb játékvezetőnként, és onnantól azóta mondhatom, hogy lehet, hogy most 19. vagy 20. szezon a felnőttben itt magyar bajnokságban lesz. Itt szépen lassan nagyon-nagyon haladtam, vezetők kiregettek, akikkel elkezdtem, jöttek újak, és jöttek a világbajnokságok, ahol kicsit alacsonyabb szinten vezettem, nem tudtam fennfele lépni, és igazán, amikor a EBL Junior elkezdődött a Fehérváron, akkor majdnem összes meccset, junior meccseket fújtam, és Fehérvár az Novemberben játszott a döntő, és akkor összes vezetőség itt volt a EBL-ből, és a Lyle jött edzés után, vagy a meccs után, és mondta, hogy már harmadik meccset látta, készülj a következő szezonra, szeretnénk EBL-be meghívni edzőtáborba. Készültem, és nem jött a meghívás. De azonnal októberben már jeleztek nekem, hogy ők mégis, amint megmondtuk, akkor szeretnek megtartani. Két meccset kaptam Lublanába, meg Znojmóba, és a második meccs után mondták, hogy ha munka engedi, és szeretném azt ott vezetni a mérkőzéseket, akkor az ők számítanak velem abban a szezonban. Igazán 5 szezon lett belőle, én döntöttem, hogy már nem szeretném ott folytatni. Covid volt, idősz, olyan család, Hungary Talent ment fentfele, nekem valami új, valahol kellett engedni, és én úgy döntöttem, hogy ezt a ebből csinálhattam még 2-3-4 évig, de én előre néztem a 10 év előre, és tudtam, hogy az jó döntés, hogy én ott hagyom az ebből. Itt azt a 5 szezon, amikor ebbe voltam, akkor az több bajnokságban fújtam, ezt úgy kell elképzelni, hogy a szezonban 100-110 meccseket voltak. Ott rengetegesek utaztunk, de nagyon élveztem, nagyon szerettem, és azt volt, mondhatom, hogy ez a 5 szezon nekem a karrier csúcsa, és szlovák döntő 3 meccset fújtam a Bestetszi Bánya Nyitra, és ez kérdez a hideg, amikor arra gondolom, hogy milyen hangulat volt. Természetesen a playoffban volt, ebbe is eldöntő volt 7 vagy 8 playoff meccset. Akkor én rendszeresen döntőbe voltam itt. Ha megnézem, utolsó 15 év visszamenőleg, csak akkor nem fújtam a döntő, amikor Dunajváros benne volt. akkor azt mondhatom, hogy 15 szezonból 12-szer legalább egy vagy több meccset vezettem. Nekem az a playoff, az élvezem legjobban. Én szerintem az mindenkinek egy csúcsa, ezt itt nem lehet elmesélni, hogy milyen ilyen, és nem csak játékosnak, nézőknek, a játékvezetőnek, azt nem mondom, hogy 10-szer jobban fókuszálok, vagy valahogy ugyanúgy. Ez az érző, hogy akkor tudnának, hogy ez más, mint a új bajnokság lenne, és azt legjobban szeretem, és azért csinálom egész szezon, hogy a végén 10-12-15 legtöbb meccset szeretné mindenki vezetni a playoffba, és én remélem, és szerintem meg sok szezon fogom itt Erste Ligába, vagy Magyar Bajnokságba fújni, mert nekem egy kikapcsolódás, egy nincs jobb érzés leülni a kocsiba, 2 órakor, és elmenni egy meccsre, mert akkor már agyam már csak úgy beállítom, már nem érdekel semmi a munka, az nekem az teljesen kikapcsolódás nekem. Lehet, hogy azért is, hogy már olyan szinten vagyok, hogy igazán úgy lezem egy csak, hogy én akarom, de nem így van. De
tehát akkor az elején, amit említettem, hogy kapsz hideget, meleget, az lepereg rólad.
Hát nézőknek az a feladata, mert...
Jó, akkor jó van.
Kibizeti azt a belépő, vagy ezt a jegyet, és most, ha otthon nem meri kiabálni, és nem tudja, akkor ott kell kiengedni azt a gőz, mert a pénteken, nem véletlenül pénteken vannak a meccsek, mert akkor a munka után már szabadon az ember, és utána szombaton otthon... van, tudod, és vasárnap újra, mert otthon nem merre kiabálni, az olyanak,
hogy kiabálni. Itt mondtad, hogy megfordultál Szlovák Extraliga döntőben, ebben rájátszásban, Erste Ligát rendszeresen fújsz. Az utóbbi években mi úgy látjuk, hogy nagyon fejlődik a magyar jégkorong játékvezetés. Ugye Retyitől tudjuk, Gebei Petitől, hogy most már csak jégkorongos múlttal rendelkező emberkék lehetnek játékvezetők. Ezt hogy látod a három helyet összehasonlítva, hol tart a magyar jégkorongvezetés?
Igen, fejlődik, meg nem is. Itt feljöttek 4-5-6 játékvezető, aki felzárkoztak, és számíthatunk rájuk, ha bármikor, bármilyen meccsen edik, az nem így volt, mert voltunk 2 vagy 3-on. Az a célunk, hogy ha most kinevezünk 16 Erste Liga játékvezető, a vezetőbíró, akkor az mindegy. Így legyen. Vannak szakadékok köztünk is, csak igazán rajta van mindenki, hogy ezt a 16-os kiválogató játékvezető olyan legyen, de hosszú távon igen fejlődik, de utánpótlásba és junior ifi meccseként nagyon nagy probléma vannak, hogy kik tudunk delegálni, és szombati napon, amikor 7-8 mondhatunk, nagyon fontos meccs van, akkor ezt sokszor nem tudunk összerakni, ennyi minőségi játékvezető. Fejlődünk 5 év ezelőtt, meg a 10 év ezelőtt, hol voltunk, akkor a szomorú lenne, ha nem fejlődnénk. Elég jó?
Értjük, igazából elgondolkodható, hogy...
Utánpótlásban 15 év ezelőtt volt a 1000 regisztrál játékos, most van 7000, és a játékvezetőkben ugyanúgy van, de az nem jelent, hogy akkor 1000-ből volt 50 minőségi, és most 7000-ből is van 100 minőségi, vagy 60, érted? A játékvezetésben ugyanúgy van, csak azt, hogy mondhatunk, hogy voltunk 3-on, akik bízhatunk a döntőre, most vannunk 7-8-an, aki bármelyik tudja azt a ilyen minőségi meccset vezetni, csak nem vagyunk 20-an, akik...
Most térjünk rá arra a részére szerintem, ami hasonlóképpen működik, mert edzőből is lett sok, csak minőségileg nem biztos, hogy annyival több, mint amennyivel több lett. De nem akarom elvenni a más kenyerét. Mondjad, Szarbi.
Kinek a kenyerét akartad elvenni?
Nem, most nem akartam már kérdést feltenni, csak mondom, hogy vezessük át erre a edzőkérdésre.
Ja, jó, én meg elvesztettem a fonalat, és nem tudtam, hol tartok az, mert annyira néztem már a súgógépemet, és elvesztettem. Hogy került képben állod ez a dunaújvárosi dolog? Tehát amikor említetted, hogy elmentél el a programra.
Azt tudni kell, hogy ez itt volt egy Topolcs Jani edző, aki nekem is volt a utánpótlásba edző. Sokan gondoltak sokáig, hogy ez mi testvérek vagyunk, mert ő is volt a Vladó, a Matyó, aki kb. 2000-ben ide jött a Kercsárpi után, és igazán velem voltam a kapcsolatban, én sokszor beszélgettünk meg minden, és akkor ő szervezte egy nyári tábor dunaújvárosi gyerekeknek, uh-huh. és ő meghívott, hogy figyelj, van két hét, kevesen vagyunk edzők, nem tud nekem az a két hétbe segíteni. Akkor ez volt 2002-ben nyáron, és akkor soha nem fogunk elfelejteni, felhívtak, és mondták, hogy hát januártól jó lenne, ha ide jönne a fél évre, mert annyi sok meccs, annyi sok edzés van, hogy már nem tudnak azt a 3-4 utánpótlás edzést azt kezelni, és a novemberben, amikor Continental Cupban volt a Bratislavában 2002-ben, Dunafer Sokol Kijev ellen játszott 4-4, Ladányi 4 gólt aznap.
Az megvan, igen. Akkor Godó 4 gól.
Igen, akkor írtam alá a szerződést, amikor Godó ukránok meg, hogy lőtt 4 gól akkor, és az nem fogunk elfelejteni soha. És az január 6-án jöttem, és onnantól itt vagyok Dunajvárosban, nagyon kis kitéréssel az Algerszegen, amit másfél éve voltam, de amúgy azóta itt vagyok, és jól érzem magam. Én úgy érzem, hogy vagyok otthon, és nekem az így jó.
Ez tök jó hallani. A Zalaegerszeget már említetted egy picit, most kettő kérdést tennék fel egy kérdés alatt. Dunaújvárosban mi volt a feladatod, és ahogy utána olvastunk, mielőtt elmentél Zalaegerszegre, ott minden korosztályban utánpótlás szinten bajnok volt a dunaújvárosi utánpótlás, és te elmentél Zalaegerszegre. Aztán majd visszatérünk arra is, hogy mi volt az után, hogy visszatérted, de miért mentél Zalaegerszegre egy olyan sikeres szezon után? Mit tettél te abba bele, hogy Dunaújvárosban minden nem. utánpótlás csapatbajnok volt? Érted megmondom, a kérdést?
Én, hogy én már ide bejöttem, és megmondtak, hogy neked már háromszoros bajnok leszel a március végén. Mert én asszisztedző voltam juniorban, ifibe, meg serdülőbe, és az volt az nekem egy feladat, és a U8-ra kaptam egy csoportot, vagy egy kezdőcsoport. És így volt az első szezon, megjött a második szezon, a harmadik szezon. De így tudni kell, hogy 2003-ban, amikor ide jöttem, akkor Budapesten csak egy jégpálya volt. Ez a kis stadion, és ott játszott Fradi, Mac, Újpest, MTK, mindenki, mert akkor a utépálya épp felültöttek, vagy építettek, meg akkor azt a zenekar már egy év rá volt, és az volt az, hogy egy év, amikor összes csapat 4 hónapon keresztül csak a kis stadionba játszottak. Volt Fehérvár, Dunaújváros, és mi annyira előnybe voltunk azzal, hogy nagyon-nagyon jó korosztályok voltak. A 96, 97, 98, 99, 87, 88, 89, 90 és 91. Az a 6 korosztály egymás után, az úgy volt, hogy az a Hegyi Pozsgály, 88-as Galanész volt, a Nagy Gergő Magosi, utána jött a Rájna Kisdani, és ez így bele volt vonva, szerintem majdnem mindenki volt a utánpótlásba válogatottba, és Újpesten kívül abban 87-86-ban nem voltak csapatok. Utána jött a Fehérvár, amikor a Sofi korosztály, meg így, akkor ez mindig egy ellenfel volt egy bajnokságban, és akkor így mondhatom én, de ez már régóta nem így van, hogy 11-szeres magyar bajnok edző vagyok, az nem így van. Ez már egy asszisztedző voltam, teljesen más országban mondhatunk így, és az utolsó szezon, amikor már én ezzel a Geszegre elmentem, akkor vezetőedző voltam, és 91-es korosztálya a Mikirajnak is, Dani és Somogyi Balázs, meg Streng Gunor, meg sorolhatnám az annyi sok játékos, akikkel voltam a bajnoga U18-ba, és én akkor onnantól már elmentem ezzel a Geszegre egy nagyon rövid időre.
Mondjuk a miért, tehát nem tudtuk és meg.
Igen.
A miért mentem Zalaegerszegre? Az volt a kérdés, hogy...
Jó, megtudom, az itt volt a Dunafer, meg a utánpótlás felnőtt, megszűnt, akkor a Dokler átvette a felnőtt, átadta a utánpótlás felnőtt, és igazán így voltak az olyan dolgok, és én már bele fásultam abba az egészbe, hogy láttam, hogy nekem valami változás kéne, vagy szeretném. Akkor egyedülálló voltam, se kutya, se macskája, akkor úgy gondoltam, hogy valami új kihívás. Igazán megmondom nektek, hogy a legszebb 18 hónapon volt az Zalaegerszegen itt Magyarországon. Igaz, hogy jégkorongról nem nagyon sok mindent tudok mesélni, de...
De akkor maradjunk annyiban, hogy a feleséged reméljük nem nézi meg az adást.
Ja, de ő tudom. És így igazán nem volt véletlen, hogy Zalaegerszegre mentem, mert én ott megéreztem azt a másik oldal, a tudásom, azt a szervezés, azt a torna szervezés, azt a... belevittem abba a Hungary talentbe, mert ott mondhatom, szó szerint létesítmény igazgató voltam, és mellette utánpótlás edző, és nekem kellett azt, hogy szervezni a tornakart, közönségkori, óvodakori, meg ilyenek, hogy legyen a bevétel a jégcsarnoknak, hogy ez mi tudjuk üzemeltetni nem 6 hónap, 8 hónap, és az volt a feladatom, és igazán rengeteg sok esemény abban időben volt az Zalaegerszegen, sőt volt egy felnőtt válogatott meccs, magyar-horvát meccs volt a 2010-ben vagy 2011-ben. Ott 18 hónap voltam, és igazán pontosan amikor jött a TAO, júliusban, májusban hívott az erő úr, hogy ő újra átvette a utánpótlás, és velem számítaná a jövő, akkor felépítette nekem, hogy mi a feladatom, és akkor az új korszakban az volt a feladatom, hogy ez U12-től megfogni a edzői stábot, és toborozni a gyerekeket, és ez az alsó korosztállyal foglalkozni, és azt elsősorban kellett ezt az edzői stábot 3-4 ember összeszedni, és mentünk 5 vagy 6 évig együtt, és odajöttek újra eredményeket, de már a magyar jégkorongban a jégkorunk a Budapesten vidéken még mindenhol teljesen más szinten volt, és nekünk már hátrányba indultunk, de mondhatom két korosztályal simán mindig ott tudtunk felzárgozni az a 3-4 top csapathoz, és akkor már onnantól már a Dunajváros nem top csapatokhoz tartozott utánpótlásba, de mindig ott kapaszkodtunk a legjobb mögött, és sokszor legjobbak ellen tudtunk eredményeket elérni, és közben fejlődtem mindenféle szféren, közben hagytam minden több feladat a kollégámra, akik jól csináltak, akik csak irányítani kellett figyelni, és én mellette tudtam játékvezető karrieren építeni, és a nélkülük biztos nem tudtam így a két lábon állni, és két profi szinten dolgozni, és nagyon sok edző is mai napig mellettem van, akik megtanítottam, hogy lehet egy két-három korosztály irányítani a szülőket, gyerekeket, és bajnokságban, meg minden, nagyon sok minden megtanultak, és végén azt Magyar Jégkorong Szövetségnek dolgoztam én is, de tegnap belegondoltam, hogy tényleg én is a 125 között tartoztam akkor, és az volt a mentor program, amint 11 mentor edző volt, és igazán azt utána, amikor a COVID időszak alatt megszűnt, és akkor elmentem kopogni a Dunajvárosba, hogy mi a terv velem, és szó szerint meg, hát igazán semmi. Vártam azt a választ, hogy így lesz, mert már itt már úgy alakult ki közben, hogy vannak a játékosok, akik előbb-utóbb abba fognak hajtni, és nekik is kell olyan szférén, olyan dolgokat belemenni, és beilleszkedni, és azt a pozíciók már más emberre gondoltak és szántak. Én már annyi olyan szinten voltam, hogy én nem vártam azt, én úgy voltam, hogy jó, fél éve pihenek, úgyis valahogy lesz. Na, hogy szépen lassan megtudtak, hogy mondhatom, hogy szabadon vagyok, akkor volt három vagy négy egyesület, aki hívott, komolyan érdeklődtek, csak én úgy döntöttem, hogy ezt a szezon nem fogom dolgozni. Én már akkor ezt a saját dolgaimat fogom fejleszteni, és így is volt. És közben jött egy olyan ajánlat a Kárpati Farkasoktól, és a két-három hónap beszélgetés, tárgyalások, elképzelések, mert nekem igazán a legfontosabb, hogy mi lesz a feladatom, mert azt, hogy ott vagyok, és csinálom sok mindent, vagy nem csinálok, az itt nekem az a fontos, hogy miben tudnám segíteni az egyesületnek, és ezt mai napig ott vagyok, és mai napig működik, mert minden két oldal meg van elegedve a munkával, és ez mindig megírunk előre, hogy mi a feladatom a következő szezonban, mit szeretne egyesület a tőlem, és végén majd összesítünk, hogy mit valósult, mit nem. Nem tudok már én csapatot elvinni minden régen, hogy én elviszem U16-ot, és napi szinten ott vagyok, én már azt nem tudok sajnos csinálni. Vagy nem sajnos, nem tudom.
Nem voltunk felkészülve arra, hogy ilyen bő válaszokat adsz, és össze-vissza ugrálunk a kérdésekbe, hogy hol tartunk, mit nem mondott még. Én visszatérnék arra a részre egy pillanatra, hogy ha jól emlékszünk, amikor visszajöttél Zalaegerszegről Újvárosba, akkor ott volt egy nagy elvándorlás, és nem tudom, hogy arról beszéltél-e, vagy én értettem félre, hogy akkor volt olyan korosztály az Újvárosnak, ami nem is tudott indulni a következő évben, tehát ott mi történt akkor? Miért volt ez?
Igen. Hát ez mindig ilyen nagy elvándorlások, akkor azt az jelent, hogy valamelyik edző elment, vagy valaki más egyesülethez ment, és ez volt az időszak, amikor a Fehérvár először nyitott egy akadémia, hogy most így lesz, úgy lesz, ami nagyon jól sikerült nekik, mert 10 éve senki nem tudta velük kezdeni semmi a utánpótlásba, és akkor az igazán majdnem két korosztálynyi játékosok, mondtunk 15-18 legügyesebb játékos elment oda, és onnantól már én láttam, hogy az a korosztályok aztán sajnos mi már nem tudunk mit kezdeni, az valahogy ki kell bírni, ameddig kiröregednek, azért kell foglalkozni a kicsikkel, és az újra megteremelni, és igazán újra történt azt, amikor én elmentem Érdre, de az a különbsége, hogy én egyik gyereknek sem mondtam, hogy gyertek után itt jobb. Ők, akik ott voltak a U16 korosztálynál, mondhatom 2006-os, 7-es korosztály, ők már látták, hogy mit várható azt, ha maradnak a Dunajvárosba, azt a pozitív dolgokat láttak, meglátták azt a negatív, vagy azt a felmértek, és ha isztek, ha nem vagytek, mindegy, itt akkor elment 13 játékos, de 8 elment másik klubhoz, nem Érdre, és akkor ez mindenki elvitte Érdre. 13 játékos, de ez a 13 az 5 vagy 6 volt, és a másik vagy nem fértek Érdre, vagy más egyesület megkerestek, és az Fehérvár, Macba is kettő meg így, és akkor megint újra szétesett, és mondhatnák azt, hogy miattam, de az én már az egyesület, már egy éven nem dolgoztam, akkor hogy, mert én tiszta lappa vagyok, mert mai napig itt élek, itt találkozom azt a emberekkel, nekem szemben meg kell nézni mindenkivel, és én nem úgy érzem, hogy miattam elmentek, azért mentek el, hogy máshogy jobb jövő láttak.
Uh-huh. Dunaiversben és Zalaegerszegen az utánpótlásban dolgoztál, aztán kaptál egy felkérést a Magyar Jégkorong Szövetségtől, hogy legyél mentoredző. Itt milyen feladataid lettek volna, és végül miért nem lettek?
Igazán az volt, amikor én lettem a utánpótlás legjobb edzője, és akkor jött ez a új konstrukció, hogy egy 11 mentoredző, és ezt a Dunaváros, Baja, Paks, Szekszárd régió megfogom, és ott képezünk edzőket, látogatunk, fejlesztünk. Rengeteg sok jó dolgot volt abban a rendszerben, csak valahol működött, valahol nem működött, mert ha valami rendszer akarunk belevinni abba, ahol 3 hónap van jég, vagy olyan, ahol nincsen a jégpálya, és mindig mondani kell, majd jobb lesz, hogy így csináljátok, és igazán eredmény. Csak az volt, hogy több gyerek volt, de és majd. Azt a rendszer működhet, Svédországban, Finnországban, Csehországban, de nem Magyarországon, azt, amint én úgy érzem, hogy akkor csináltunk. Közben jött a Covid, és nyomtak egy gombot, egy újratervezés, és a májusban úgy álltunk 11-ből csak 3-on, és akkor ez a 11 edző feladata, vagy mentore feladata, ők 3-on elláttak következő 2 évben, és igazán ennyi. Rengeteg sok minden beszéltünk, agyaltunk, ötleteltünk, de nagyon-nagyon rövid idő ott voltam, mondhatom, hogy én nem is volt másfél év, talán egy szezon, amikor a szövetségnek a mentorként dolgoztam.
Itt mondtál egy érdekes mondatot, abban egy kicsit belekapaszkodnék, hogy ez a dolog működhet Svédországban, Csehországban, bárhol, hokikultúrában, de nálunk nem. Itt mire gondolsz, hogy mi az, ami működhetett? Hogy rengeteg gyereket toborzunk, de nincs háttér hozzá, vagy?
Nem, mert ez nem lehet, most megmondom, egy Kometa Brunónak, egy példa, egy Kometa Brunónak lehet, hogy 4 vagy 5 kis egyesület, ahonnan tudnak a játékosokat U14-be, U16-ba beleilleszkedni, csak nem tudunk egy olyan, mindenhol van egyforma, 10 hónapos van a jég felület, ugyanúgy vannak a megfelelő edzők, megfelelő bajnokságban játszanak, akkor ott van a 70 játékos, és neki kell a 70-ből, hogy 5 bekerüljön a Kometába 3-4 éven belül, de azt a rendszerbe rakjunk olyan városokba, ahol nagyon csúnyán mondom, kezünkbe húznák a korcső, akkor ez onnan nem fog játékos soha bekerülni a 1 lépés, 2 lépés, 3 lépés. Úgy tud játékos lenni, ha őt onnan közegből elviszünk, 8 évesen, és oda rakunk, és fejlesztünk. Majd lesz, vagy nem lesz. De ha Dunajvárosban van 9 vagy 10 hónapot jég, és a Baján van 3 hónap, akkor ez egy Dunajváros játékos, aki 1 éve jégkorongozik, Baján 3 évekkel jégkorongozik, de már 11 éves, már neki teljesen más dolgok kell csinálni. Abba gondoltam, hogy hiába valami hozunk, az nem lehetetlen. Az a legjobb edző világon, ha ott állná, akkor se tudjam neki mit kezdeni. Uh-huh. Szóval.
Egy picit még én ezt kapargatnám. Még én ezt kapargatnám. Érteni értjük. De akkor jól sejtem, hogy igazából inkább az a baj, hogy átveszünk valahonnan valamit, de nem gondoljuk át a magyar rendszerre.
Amikor Jim Britten idejött, már nem tudom évekkel, akkor megkérdezte, leült velem, és megkérdezte, hogy látom a magyar jégkorongot, és ez olyan embernek megmondtam, őszinte, pozitív, negatív, meg ilyenek, olyanak, és megmondtam neki, hogy figyelj. 10 éve itt vagyunk, már 4. vagy 5. rendszer próbálkozunk, és álljunk. Időttel idehozol 6. Én már tudtam, hogy 2-3 év, piros gomb, jön a megint új. És ezt mondhatom, hogy 15 év alatt 6.-7. próbálkozás, nekifutásban nem tudom, hogy tudok befejezni, vagy kifejezni valam.
Uh-huh.
Tehát nem, de azt gondolom, hogy kellene nekünk valamit kitalálni, ilyen, át lehet venni akár cseh, akár svéd, akármilyen stílus, de azt át kéne alakítani.
Értem, így nem lehet átvenni semmi, a saját magyar jégkorongra kell fejleszteni és kitalálni legjobb, hogy mit tudjunk az ilyen közegbe legjobban fejlődni a játékosokat, a bajnokságot, meg minden. Nekünk nem kell figyelni, hogy mit csinálják a Kanadába, Amerikába, Svédországba, Finnországba, legjobbat kell minden hozni, csak annak rendszernek, hogy ennyi pálya van, ennyi csapat van, ennyi A csapat, ennyi junior, ennyi, annak kell kitalálni a megfelelő bajnokság és megfelelő rendszer. És azt, hogy mi onnan elhozunk ide, igen, a jó dolgokat kell. De azt, hogyha valaki megmondja, hogy jó, akkor most Svédországban voltam 3 hete, és láttam, hogy új nyúlc, igen, akkor csinál. Hát jó, igen, egyszer edzen el jégen a egyesületbe, de ő az open ice-on, a ház mögött van egy jégpálya, ott 3 óra korcsolyázik, ott 1,5 óra biciklizik, ott van a skill edző, ott van a pluszba, és igen, ráérünk, hogy ő 12 óra korcsolyáztott, és mi egy korcsolyázunk, de neki egy edzés volt, és nekünk is egy edzés volt, és azt két hét, hónap, év, és utána odaérünk, hogy 3 éve jégkorongozik a gyerek, és hát 20%-ig tudja mindez a svéd gyerek. És ugyanennyi volt a létszám, a edzésem, egyszer. És bele tudnám menni.
Majd szerintem bele is kérdezünk. Egyébként szerintem Albi arra gondolt, hogy nem valamit átvenni, hanem mindegyik rendszerből azt a részt átvenni, amit mi tudnánk hasznosítani. Tehát a jó dolgokat átvenni, nem egy az egybe átültetni egy kanadai rendszert, nem lehet.
Ez az akadémiai rendszer, ez működhet, ez jó lehet? Ez megoldás lehet egy magyar hockeyra?
Nem, az előrelépés volt, és jó döntés volt azt, hogy ilyen akadémiai rendszerre gondolkodunk, és csinálunk, és itt más baj van, hogy van 4 akadémia, amikor ezt gondolj velünk, hogy U16, a 4 akadémia, mennyi játékos kell, minden csapatba kell 22 játékos, akkor az 88 minőségi játékos kell. De hogy a túróban lehet, amikor 30 minőségi van, és amikor 30 minőségi játékos kell, van, és ott 4 csapatban van. Vadásznák őket, hogy ki legyen, és már olyanok bekörülnek, akik egyáltalán nem olyan szinten, hogy olyan szinten, ahol egy akadémiába lehetne. És azt már az a 30-35 minőségi játékosból, hát 10-en keresnek már külföldi, hogy hova tudnak menni. Hát nem tudnak hova sehova menni, hát 1 millió e-mail kell megírni arra, hogy egy-két meghívás megkapja, csak utána ráérsz, hogy hát mit másik 100-ban ugyanolyan, mint én. Itt nagyon-nagyon bonyolult, de én szerintem azt az akadémia rendszer jól működhet Magyarországon, csak más kérdés, hogy tudunk őket versenyeztetni, mert azt, hogy ők vannak a feltételek, vannak minőségi edzők, mennyiségedzésben van, sokan edzenek, komolyabban edzenek, feljátszanak, lejátszanak, rengeteg sok dolgok, jó dolgok látom azt az akadémia rendszerbe, de egyet, ami nem tudnak megoldani már 2 vagy 3 éve, a versenyeztetés. Hiába igyekeznek, hiába próbálnak. Sőt, én is már egy-két szakemberrel, akadémiával megkerestek, és segítségét, tanácsot kértek. Agyaltunk. De egyszerűen azt nem tudunk kitalálni, hogy lehet 40-50 minőségi meccset játszani szezonban. Ennyi. Ha azt meg tudunk elérni, akkor azt jó úton haladunk.
És ez azért nem sikerül, mert a feljebb tartó országok ennyire nem kíváncsiak ránk, nem akarnak velünk játszani, vagy ennek mi az oka?
Ott bevált rendszer van. Senki nem kíváncsi egy sajnos, hogy egy magyar csapatra, akkor is, ha lehet, hogy jobb, mint a Poprad, vagy jobb, mint a Zvolenában, U16-ban, ők a egymás ellen bíznak, és a legjobban menjenek, és ez annyira bonyolult, hogy a Csehországban kiszárt, hogy valakit oda tudnak engedni. Én már nagyon-nagyon régóta gondolkodtam, meg mondtam is akkor, amikor a mentoredző voltam, hogy ti is múltkor említettek azt, hogy nekünk kell 2-3 ember, aki külföldön fog megfogni a játékosokat szövetségenként, és 2-3-4 klubbal olyan együttműködés, hogy a legjobbakat oda fogunk vinni a 4-5 csapatba, és minden csapatban 3 legjobb van. Ott napi szinten edzőkkel kommunikálni, és valahogy úgy, ha sikerült hosszú távú egy 4-5 klubbal egy olyan együttműködés, hogy ott tudnak játszani, fejlődni, legalább korosztályonként 10-15 játékos, akkor ha már az a korosztályonként évjáránként 10 játékos, akkor az 40 játékos játszanak külföldön, de úgy, hogy rendszer van benne, ott minden válogatott edzőt tudna arról, de nem egyszerű. Tudom, hogy így kimondani nagyon könnyű, de végigcsinálni az nem. Azt nem mondom, hogy én meg tudnám végigcsinálni, sőt, biztos, hogy nem. Csak nekünk vannak olyan szakemberek, svédek, finnek, kanadaiak, akik már sokat magasabb szinten vannak, mint én, és ők tudnak ilyenekbe segíteni, csak
ki kéne használni ezeket a lehetőségeket.
De van nekünk ilyen segítségünk, csak most, és most pikírt leszek, vagy irónia, nem egy ország, hanem egy stílus, de hogy van PVC-nk, meg megkérdezzük a szurkolókat is, hogy mitől lesz jobb a bajnokság. Tehát ez egy picit, ami az elmúlt egy másfél évben történik, az nekünk egy picit ilyen kapkodásnak tűnik. Nem akarom, hogy ezt most minősítsd, ami itt történik, inkább arra vagyok kíváncsi, hogy... arra vagyok kíváncsi, hogy jól érezzük-e azt, hogy az, amiről eddig beszéltünk, hogy határozott cél és határozott irány és összerakott rendszer van, az olyan messze van most még tőlünk, mint Makó Jeruzsálemtől.
Hát, igen. Ott tartunk, hogy szerintem nem csak mi, de szerintem szakmán belül is föl tudott hívni a figyelmet olyan játékosok, akik nem tudnak, hogy külföldön van valahol egy gyerek. Mert annyira...
Azt a szakemberek, akik itt voltak utolsó 20 éve, azt ők nagyon jó tudatosan megtanítottak a magyar edzőket, mert esküszöm, hogy azt van Magyarországon 23 és megállná a helye, és tényleg akadémiákban, Mazban, Fehérváron, Miskolcon, Újpesten vannak olyan szakemberek, akik már sok minden láttak, sok minden tapasztaltak, és ne is beszéljünk az ilyen Mogyi, Toki, meg ilyenek, mert ők már tényleg top edzőkhoz tartoznak, és azt a 20 év ezelőtt egyáltalán nem volt, hogy mi tudtunk kimondani. Bum, hop, hop, és most mindenhol állunk kihozni. Abban nagyon fejlődtünk. És annak azért köszönjük, hogy rengeteg sok külföldi szakember itt volt, a Pat Cortinától kezdve, a Jani Askó meg minden, mert az a játékosok volt, mit ki tudott tanulni. De megtanultunk azt is, azt a pozitív, amint már mindenki pozitívan gondolkodik, amikor valami nagyon rossz, akkor is pozitívan látjunk a dolgokat, és amikor te leszel, meglátod valami, hogy van a hiba, akkor ez te egy negatív ember vagy, és akkor te nem ide tartozol, mert te negatívan gondolkozol, és pedig csak véleményed megmondta. És így gondoljátok abba, hogy nézzetek vissza, 20 év ezelőtt egy nyilatkozat edző a felnőttbe, juniorba, U18 vagy U20-ba, hogy nyilatkozik bármelyik edző most. Elkezdjünk, kikaptunk 7-1, hát én büszke vagyok a csapatra, minden játszunk, beleálltunk, meg minden, ha második, harmadik percben nem kaptunk valószínűleg gól, akkor az teljesen más eredmény lett volna, és semmi baj, koncentrálunk következő meccsre. És azt külföldi szakemberek belevontak bennünket mindenkibe, mert én is ugyanúgy fogom mondani, hát a csapat jó volt, hát, de meg így. Már nem meri egyik edzésre megmondani, hogy figyeljetek, ma olyan szarok voltatok, és azt nem csináltatok, azt nem csináltatok, azt nem csináltatok. Miért? Mert mi már azt megtanultunk, meg már azt tapasztaltunk, és amikor valami rossz, akkor hát de szép rossz, hát ez megkeres.
Jó, de ez a játékosnak, a játékosnak a lelkébe taposnál azzal bele, hogyha azt mondanád, hogy de szarul játszottunk?
Nem, én szerintem ők már kifele az egész, de ez nem csak jégkoromban van, itt már persze. A fociban is, vízilabda, ez globálisan mondom, de ez 20 évezület nem volt. Most nem a játékos ellen akarom mondani, vagy valahogy, csak mi kerülünk a probléma, ugyanúgy, mint a utánpótlásba is, és mindenki azt várja, hogy ezt azt a csapatba, vagy azt tudja, hogy minden többet játszani, vagy edzeni, vagy bármi.
Hogy tisztán lássam, tehát ez a sablon nyilatkozat, ez nem csak kifele van, hanem az öltözőbe is? Tehát megdicsérjük a játékost is, hogy hét egy ez a kultán?
Szerintem igen, van abba az egészbe azt, hogy azt kell mondani, de az csapatnak teljesen más megmutatni. Mert lehet, hogy van olyan edző, aki kirúgja a sajtót, nyilatkozat után, és megvédi a csapatod, hogy uh-huh. Csak most nézőket, szurkolók, akkor azt ti jöttek meccsre, és mit csináltok a meccs után, vagy hát első elolvastatok a nyilatkozat, hogy mit nyilatkozat edző. Így van. És ezt én is csinálom, egy bárki. És azt csak azok látják a csapaton, hogy mi történt. Most én arra vezettem, hogy azt a mennyire fejlődtünk. Már mennyire fejlődtünk abban, hogy a pozitív gondolkodások belevittünk a utánpótlásba, belevittünk a életbe, meg mindenbe, ami nem rossz, de sokszor becsapunk magunkat azzal az egésszel, hogy annyira pozitívan látunk a dolgokat.
Most azon gondolkoztam egyébként, hogy pont a 7-1-es eredményt említetted, vagy ez csak véletlen, mert hogy most...
Nem, most...
Ja, jó, mindegy.
Hogy, ne, csak, nem, mindegy. Hogy esetleg a felnőtt válogatott 7-1-es zakóira gondolsz a VB-n.
Nem.
Én csak véletlen.
Erre a ligába gondolkodtam most. Nem jó, a válogatott, így csak globálisan.
Oké.
Okay. Két dolog, az egyik egy technikai jellegű. Vladó, te jól látsz, hallasz minket? Mert nálunk nagyon szaggat az adás, és néha a kép is elmegy. Hogy nálad jól működik. Jó, csak hát nem így.
Hiszem, egyszer bedugtam a töltőre.
Nem, befizetted az internet számlát, az a kérdés. Jó, akkor jó.
Jó, mert most a kép is megállt. Tehát most, hogy mondtad, hogy jó, nálad minden rendben van, most már kép sincs. Reméljük, hogy a felvételen máshogy van, mert ez meg fönt a szerveren rögzíti. Jó, mindegy.
Hát, akkor találkozunk meg egyszer, és beszélünk újra.
Nem. Ezt most már végig csináljuk. Picit térjünk vissza abba a mederben, amiben elkezdtük, és ugye ott hagytuk nagyjából abba, hogy elkerültél Dunaújvárosból egy tudatos lépés után, de még ne ugorjunk Érdre, hanem azt szeretném megkérdezni, ha már itt az utánpótlás, meg a versenyrendszer is szóba került, hogy hol és hogyan jött az az ötleted, hogy te úgynevezett ilyen elit tornákat, vagy ilyen meghívásos rendszerű kupákat rendezzél.
Itt ezt tudni kell, hogy az egész a Santa Claus, amit Dunavárosban elkezdtem anno, és azt egy klubcsapatos torna mind egy nyívosra sikerült vinni és fejleszteni, és jártunk a Dunavárossal rengeteg sok külföldi tornára, többet a Csehországban, meg Szlovákiában, és akkor az a 2015-ben kezdődően olyan szelek torna, vagy 13-ban szelek csapatok létrehozni a Csehországban, Szlovákiában, és egyszer egyszer láttam, hogy kifejezett szöleg csapatoknak volt meghirdetve a torna, és akkor a korosztály 2006-os, mondhatom, hogy kiemelkedő korosztály volt, itt a Dunajvárosban állunk, ahol 5-6-7 olyan szintű játékos van, vagy volt, akik ilyen nemzetközi tornán kiemelkedő teljesítmény, vagy olyan hasonló teljesítményt tudta produkálni, mint a mások csapatok, csak itt a 6 játékossal nem tudsz kimenni egy olyan tornára, ahol 16 egyforma, akkor a sportösszegi cápaknak volt az a 2006-os korosztály, ahol Király Oliver volt a kapus, és a Újpesten volt a 2006-os korosztály, akkor így a három csapattal, vagy három csapatból egy-egy sor megbeszéltünk három edző, hogy mi lenne, hogy ez neked van ügyes gyerek, nekem mi lenne, hogy kipróbálnám egy ilyen szelektorna, de milyen neven megyünk, mondom, hogy jó, akkor én megcsinálom egy szelekt, vagy talent, vagy hogy hívják, talentre mondhatunk bárkire, szelekt, de nem, akkor amikor a szelektálsz, és akkor az így elmentünk egy tornára, és annyira láttunk, hogy teljesen más hoki volt, és játszottunk mind a klubokba, és jött a 2007-es korosztály, és igazán elkezdtünk azt a nemzetközi tornákra járni, és csatlakoztak 8-asok, 9-esek, és mi évente 4-5-6 külföldi tornákra elmegyünk, ahol tudunk ilyen szelekt csapatokkal játszani, és onnantól már annyira beindult a Covid után, hogy Csehországban, amikor elkezded megnézni a tornákat, van 20 torna, 16 a szelekt csapatoknak, és 4 a klub csapatoknak, és annyira beindul, hogy már Csehországban bajnokságot csinálják, és a klubok ott valaki támogatja, valaki nem támogatja, valaki ellenzi, valaki engedi a játékosokat. Itt azt tudni kell, hogy én igazán sokáig foglalkoztam azzal, hogy mindenkinek akartam megfelelni, de most már rájárom, hogy nem tudok mindenkinek megfelelni, és azért aki tud jönni, és akar jönni, és áldozza arra időpénz, meg energia, akkor az ő itt lesz, és mondhatom, hogy minden korosztályban van 20-25 olyan játékos, aki a saját korosztályban kiemelkedő, a saját klubban kiemelkedő, akár 8 évesen, 9-10-11 évesen, és ők, ha arra áldoznak, akkor ez van arra lehetőség szezonban 3-4 ilyen tornára, kisebb-nagyobb tornára elmenni, és ott igazán szülők, játékosok is látják, hogy hiába a Pistike a saját csapatban meccsenként 7 gól lövi, de minden meccsen 7 gól lövi, és utána ide, és három meccs alatt nem lőtt kapura, nem hogy gól. És akkor az ráér, hogy hoppa, mi nagyon nagy császárok vagyunk itt, de már elmegyünk határ után már 5 kilométer, akkor az már közelmezünk. Itt kezdődik azt a így kiskorom, de nem mondom, hogy például elmegy XY csapat a Szlovákiába tornára, tud második lenni, harmadik, első megnyerni, az nem mondom, hogy mi ennyire, csak amikor már szűkítünk azt a piramida, és szűkítünk a piramida 18-20 évesen. Ők már 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, és ők már minden korosztályban van egy kis piramida, nincs csak egy utánpótlásban van egy. Jó, arra a célra, hogy 30 játékos legyen U20-ba, jó, de azt a versenyeztetés U8, U10, U12 nem olyan szinten van, de nincs is annyi minőségi játékos, hogy jobb versenyeztetés legyen azért. Az nem csak nem rendszerben van a hiba, ott teljesen más, hogy mennyi minőségi játékos van a U8-ba, mert igen, mindenki korongozunk, mindenki legyünk a happy, mindenkinek egyforma játékidő, mindenki egyforma tornák, azt teljesen megértem, mert nem mindenkiból ez a jégkorongos. Adjunk a több lehetőség. Lehet, hogy a 14 évesen valaki kijön, és tud ekkora fejlődni, de Szlovákiában, Csehországban meg nem foglalkoznak ilyenekkel. Ott szülők fizetnek minden. Nem mondom, hogy szülők irányítanak, ez nem így van, mert vannak az klub feladatok, és a szülő akarja áldozni a pénz, idő, energia, minden, akkor ha ő a klubon kívül elmegy 10-szer lőni, vagy 10 külön edzésre, attól csak jobb lesz. És a Magyarországra egyre több ilyen szülő van, egyre több ilyen játékos van kiskoromban, aki már így csinálják, és látom azt, hogy minden korosztályban 4-5 játékos, valahol 6-7, aki se gyerekekkel, semmi más, semmi rosszabb, semmi gyengébb, sőt, valahol jobbak is vagyunk, csak nem mindegy, hogy van 6, vagy nem mindegy, hogy van 60. És akkor itt már bukik az egész, hogy a Csehországban van 15 szelek csapat, és Magyarországon van 1 szelek csapat. Én lennek legboldogabb, ha itt lenne 2 vagy 3, csak saját magadnak nem fogunk csinálni konkurencia, hogy na megcsinálom még itt azt, hogy én 9 év ezelőtt mondhatom, Szuper Levente után elkezdtem egy ilyen marketinggel felépíteni a nyári tábor szervezni, mert biztos voltak kisebbek, sőt a kluboknak voltak ilyen táborok, és azt, hogy én elkezdtem valami szinten, én voltam a legboldogabb, amikor csatlakoztak a ilyen tábor, olyan tábor, ilyen előadjivek, olyan, meg amolyan, mert akkor 15 év ezelőtt lehet, hogy csak 120 gyerek járt a táborokba, Szlovákiába, Csehországba, és most már 1000 jár. És azzal jó a magyar jégkorongnak, hogy nyáron, szabadidőben már szülőknek van lehetőség hova menni, meg sportolni, vagy bármi. És az a kultúra az egésznek kell a szelektbe, kell a táborrendszerbe, meg mindenbe kell ahhoz, hogy mi Szlovákiában, Csehországban működik. Én megmondom nektek, hogy 200 nyári tábor van Csehországban, és 15-20 szelek csapat van, aki nyomja. És nem 7 hónap, nem 6 hónap, 11 hónap.
Két kérdés jutott eszembe, Vladó, erről, hogy egyrészt a Santa Claus Cup már egészen kinőtte magát, hogy a korosztályokkal felfele lépni, hogy bevonni felsőbb korosztályokat. Ugye mondtad, hogy nem kíváncsiak ránk egy cseh vagy szlovák, de hogy ennek már olyan híre van, olyan respektje van, hogyha esetleg próbálnátok bővíteni felsőbb korosztályokat bevonni, és akkor esetleg ők csatlakoznának ehhez, vagy van erre esély. Illetve, hogy mondod a táborokat, meg ugye mi sokszor hallottuk, hogy a kisgyereknek fontos, hogy multisportoljanak, hogy nem biztos, hogy jó, hogy egy szezon után egész nyáron még hokitáborba viszik a gyereket, meg kijég. Hogy ez hogy működik Csehországban, Szlovákiában? Ugye mondod, hogy 200 táborra, ha egy gyerek elköteleződik a jégkorong mellett, akkor igenis menjen?
Nem, itt arról beszéltünk, hogy a Svédországban egyszer edzenek a egy órát, hát Magyarországban egy órát, akkor nem fog kiégni azt a gyerek soha, mert nem kapod a felese, mint a Svédországban, mint Finnországban. Az kiégésről az nem beszélünk. Hát most az, hogy multisport legyen, vagy ne legyen, vagy ott hívják, egyértelmű, hogy mindenkinek kell bukfent csinálni, egyértelmű, hogy a kötelmászás, meg ilyen dolgokat, az nem kérdés, hogy a sportolónak kell kosárlabdázni, kézilabdázni, teniszezni, vagy jégkorongosnak azt kell tudni. Itt az a lényeg, hogy mikor és hol tanítjuk, vagy tanulja meg. Hát mi mikor tanultunk? Hát egyszer sem voltam a kosáredzésen, tudom kosározni. Egyszer sem voltam teniszedzésen, tudok teniszezni. Hát mi minden grundon tanultunk. Hát azt hogy én...
Más világ volt.
Én, amikor a két edzés volt a hetente, én a bal hoki játszottam napi 3-4 óra. És játszottunk, ha jöttünk 3-on, akkor 2-1 ellen. Ha jöttünk 6-an, akkor 3-3. Ha 12-en, akkor 6-6 ellen. Hát én 3 alatt tudod, hányszor mentem 1-1 ellen, vagy 2-1 ellen? Hát ez 100-szor, 200-szor, 300-szor. Edzésen tudod, 6-szor mentem. Hát 3-szor jobbra, 3-szor balra, 6-szor mentem egy-egy ellen, egy edzésen. És hát grundon, hát napi 100-szor. Hát akkor azt, ha mi nem csinálunk a táborokat, nem jár a plusz extra edzésre, szülő nem fog kimenni, én se fogom a fiammal elmenni napi 3 óra focizni, hát nem engednem oda. Érted? Hát mi akkor a biciklővel jártunk iskolába, hát most nem engedem biciklivel egy 8 éves gyerek a iskolába. Itt nekünk azt a grunt a szülőknek be kell potolni. De hogy? Csak úgy, hogy külön táborokba, külön foglalkozásra tudok elvinni. és így nem kell, hogy jó van, akkor birkozza, menje a birkozó egyesületbe. Hát nekünk nem kellett birkozni, mert a fűbe birkoztunk, amikor valaki elvitte a labdát, hogy ő hazamegy.
Igen, egy labdája volt.
És az a baj, hogy annyira így volt, tényleg, annyira így volt. És tényleg az van, hogy...
Akkor mi birkoztunk, jártunk birkozni? Nem, de megtanultunk.
Így van.
Hát jó, versenyre nem ennyire, de megtanultunk.
Versenyre nem, de megtanultunk. Megnéztük a tévében néha, és akkor ellestük a cseleket, meg ellestük, hogy hogyan fogták a teniszütőt. Persze.
Érdekes dolgok. Mesélj picit erről, és akkor belemegyünk még ebbe az utánpótlásra, ezt nem engedjük, mert szerintem ez...
Várj, én a Santa Claus Cup-ról kérdeztem, hogy ja, esetleg továbbvinni ott a korosztályot.
Ja igen, ott kimaradt.
Arra van esély, látsz esélyt, vagy gondolkoztak-e ilyenbe egyáltalán?
Most ez a Santa Claus, ez nagyon érdekes. Mert a Santa Claus, azt kispályás hokiról készítettünk, kispálya hokiról volt kitalálva, és itt a Dunajvárosban mondhatom, hogy az már kinőtt a várost, kinőttünk azt teljesen. Itt már régebben 400-500 ember tudtam elszállásolni, és most már 100 ember nem tudom elszállásolni különböző okok miatt, azért, hogy a hangok, meg az a sok minden olyan dolgot befolyásol, hogy megvásároltak a hoteleket, meg minden, és nekünk már vagy kicsibe csinálunk, vagy lépjük tovább. Hát megtettem azt a lépést, szeretném tovább lépni Magyarországon belül. Igazán most folynak a tárgyalások, hogy költözni fogunk, és ezt ti vagytok elsők, most már mindenki tudja, hogy az a tervünk, de az nem biztos, hogy így lesz. Lehet, hogy Dunajvárosban, Fehérváron, vagy bárhol fogunk kicsibe megszervezni. Itt a célunk az, hogy a színvonal meg növelni, és nagyobbak lenni, de nem tervezem azt, hogy nagyobb korosztályoknak azt csinálom. Arra van egy kis steelbusz, amint igazán ott be lehet regisztrálni bárki. Nagyon nehéz csinálni egy U15, U16, meg U18-osoknak egy olyan torna, ahol minőségi csapatok tudnak jönni, mert mindenki már akadémia rendszerben működik a csországban, nekik annyi meccsük van, annyi foglalkozásunk, annyi sok minden van, hogy ők már nincs szükség plusz meccsekre játszani. Ja. Az a Santa Claus kisgyerekeknek, szülőknek, akkor kapnak egy olyan hogy sokan erülnek plusz, igen.
Én ezt a Hungary Talentet akartam volna kérdezni, hogy leginkább az, hogy kicsit mesélj erről, hogy mi ez, és mitől elit képzés ez?
A Hungary Talent az úgy volt, hogy ez a Hungary Talent egy egyesület, amint szervezi a elit képzés, Summer Camp, Steelbus, Santa Claus, European Select Torna, és rengeteg sok egy ilyen esemény. És amellette van az a Select csapatok, akik tudunk külföldöztetni, és az volt neve a Select, de mi átváltunk, hogy ez az is talent, mert megkértek tőlem, hogy ne Select, ha neve használom, akkor használom a talent, és ez nekem azzal nem volt a kifogás. És elit képzés igazán Covid időszak alatt jött létre, amikor minden zárva volt, senki nem edzhetett, és csak egyszer jött a hír, hogy 6-an vagy 10-en tudunk jégpályán edzeni, akkor kitaláltunk egy regisztrációrendszer, nem is kellett, mert akkor azt nekem databázisban voltak azt a Hungary Talent játékosokat, 2006-osok, 7-esek, aki jártak a tornákra, és akkor az ügyes gyerekeket voltak, és azokkal teljesen más feladatokat, teljesen más lehet csinálni, és mondhatunk, hogy akkor, aki jártak, tényleg csak a Select tornákra, aki jártak, azért nevezhetünk, hogy elit képzés, mert a legjobbak abba a osztályban voltak, és két vagy három évig így is volt, és azután mi is bővültünk, hogy nem volt három hétvége, volt hat hétvége, mert annyira igény volt arra, és a külsősök beengedtünk valami szinten, nem is teljesen mertek be 20-30%, amikor szabad helyek voltak. Igen, is a másik két ötnapos turnusban, holnapban vége a második ötnapos turnusnak, ott létszámmal nincsen baj, csak mi akarunk megelőrizni azt a minőség, mert ha valamelyik tábor behirdetik bárki, akkor az tök mindegy, hogy 20 kiló, 30 kiló, 9 éves, 16 éves, be van hirdetve 25 fős, és akkor az a 25 fősel, most mit csináljunk? Hát itt vagytok gyerekek, az nem olyan egyszerű, 100 kilós, meg 10 kilós, és elitképzés azért volt, csoporttal sok gyerek, sok edző, saját szintű tudtunk csinálni a feladatokat, és tudjunk, hogy 70% a ügyes gyerekek ott lesznek, és 30% gyereknek fel kell zárkozni. És azért mondhatunk azt a elitképzés. Igazán az a elitképzés, én 2015-ben, amikor még nem is voltam a szövetségben, akkor én már az a domén, azt a logó már régóta kitaláltam, és akkor azt már ott nekem a fiókban bent volt, hogy valami kihúzom, amikor kell, és akkor úgy volt, akkor kihúztam abba a fiókból, mert kis vita volt abból, hogy a Magyar Jégkorong Szövetség is szeretne egy elitképzés, és én elloptam az ötletet, de az nem így volt, mert az ötlet már bennem volt már x éve. És most fiókban van a következő projektem, amint szeptemberben fog elindulni, de...
Az még titok?
Az még titok. Pedig lehet egy jó coming out jöhetne. Na mindegy.
Ezt az elitképzést, erre kinek van szüksége? Tehát mondjuk egy akadémián edződő gyerek is tud még itt pluszba fejlődni. Mi az a plusz, amit ti tudtok ezzel adni? És ki jöhet egyébként?
Igazán az országok között úgy kialakult azt az elitképzés meg a táborozás, hogy Magyarországon a tábor vagy camp szó, mindenki jön, és ezt 13 évesig csinálja, és már 14 évesen szégyeli ide jönni. És azért próbáltunk azt a elitképzést, de ott is úgy a tender, hogy ez már 2009-esek, már U14, U15, U16 nem jön, de Csehországban akkor nyomja még három gáz. Itt 6 éve jártam ide-oda-amoda, úgyis akadémiában vagyok, ha most minek kell nekem nyáron még 9, 10, 15, 20 óra plusz beedzeni. És ott a 15 évesen, a 15-ször többet edz, mint a 8 évesen, és mondom, hogy most egy hete majdnem voltam Csehországban, 3 napot és 2 napot, egy junior csapat, egy felkészülés, nyári felkészülés, reggel 6-kor találkoztak egy futópályán, és reggel 6-kor hétfő, kétszer, de csütörtök péntek, és ők 8 óra dolgoztak, 8 óra dolgoztak. Napi szinten, és jégen kívül, és most június van, júniusban, és ma van, holnap van nekik vége, és tudjátok, mikor kezdődik? Július 17-én van találkozó, augusztus 26-án kezdődik Cseh junior bajnokság. Október 1-én 13. forduló fognak játszani a U20 Cseh Top Liga. Nálunk Akadémia U20 október 1-én hány meccset fog játszani? Lehet, hogy 5, lehet, hogy 6, de hány minőségi meccset fog játszani? És akkor utána az a kérdés, hogy mikor fogunk draftolni a játékosokat?
Még előtte egy olyan kérdés, hogy ebbe a Hungary Talent programba, vagy egy ilyen csapatba, hogy lehet bekerülni? Vagy egy ilyen kempre? Tehát ez pénzkérdése csak?
Igazán a legkisebb korosztály mindig, minden évben egy korosztály csatlakozik. Egy korosztály csatlakozik, idén volt, mondhatom 2014-2015, az a U8-ba, U9-be kialakul. Ott próbálunk a edzőkkel kommunikálni, de mi már látjuk, hogy ki milyen ügyes, meg így, és akkor azt ne őket meghívunk, mondhatunk egy try-up napra, amikor az első évben bárki bejöhet. Első évben próbálunk több esemény megszervezni nekik, ahol látunk őket a szezonban, a saját eseményünket, ahol 3-4 órás esemény, 3 havonta, és ott mi már databázisba bekerülően 10-15-20 név, akikkel elképzelünk, hogy azokat tudunk járni a tornákra, vagy amikor megszervezünk a torna, hogy ő ilyen szint képviseli. Így nincsen azonnan, hogy mi 15 neves, akkor ők fognak végigvinni. Uh-huh. Nagyon sokszor van a mozgás, nagyon sokszor az a 5-6 játékos fixen van, és ahogy mondtam, hogy a szülő látja, hogy minőségi meccsen van, amikor a Pozsonyba elmegyek, vagy Pezinokba, akkor ő onnantól áldozza minden, amit szeretné. És itt utána, amikor valaki 11-12, nagyon nehezen becsatlakozni. Ahhoz már megint olyan szinten kell lenni, hogy ő a jobb, mint a bárki. Itt tényleg csak minőségi, vagy csak olyan szintű játékos bekerülhet, akik, mert mi olyan csapatok ellen játszunk. Most én megmondom, játszunk 100 torna, hát talán egyet nyertünk. Mert nem megyünk olyan tornára, ahol nyerünk, itt nem arról van szó, hogy mi valahogy ezt a közömmezőny megcélozunk, és olyan tornakra megyünk, ahol próbálunk felzárkozni a legjobbakhoz.
Bocsánat, még egy fél pillanatra maradjunk itt. Ha tételezzük fel, hogy nekem az én 9 éves fiam alkalmas arra, és ti szóltok nekem, hogy elvinnétek erre az Hungary Talentre programra, becsatlakozhatna ő. Itt játszik mondjuk az RTK-ban, a Slovakban, de ez mennyibe kerül nekem, mint szülő, ha ez nem egy titkos információ nem ahhoz?
Egy alapból van nevezető, hogy tornasorozat. Tornasorozat, ahol legkisebb gyerekeket tudnak szezonban 4-5 alkalommal csatlakozni. Oda ilyen 50-60 gyerek, elosztjunk őket 6-6-6 játékos, 3-4 órában lebonyolítunk a torna, ott van 6 edző, aki 10-tól 4-ig sorolja a játékosokat, vagy milyen, és nekünk van egy vettevált a játékosokról, hogy ő az a torna volt 8-es, utána 9-es, utána 10-es, és így, ha szezonban ilyen 40-50-60 játékos, akkor mi nagyjából látjuk. Most például a torna sorozat, amin volt most a tavasszal 3 alkalommal 33.000 forintba kerül, és akkor ez 11.000 forint volt egy alkalom, 4 órás torna, ahol jégbíró, zsűri, orvos, edzők meg kis ajánlást kaptak, és igazán ott így lehet oda bekerülni. Természetesen, amikor otthon vannak a tornák, vagy külföldön, az minden szülőknek kell fizetni. Megmondom például, most megyünk a 4 korosztályon, megyünk a Bledbe, a július 27-től 30-ig, és elmegyünk Bledbe 5 napra, és ott szállás, étkezés, edzői díj, nevezési díj, ez minden fizet a szülő, kis ruházat, meg minden, ott nagyjából 400-430 euróba kerül a szülőknek egy játékos, hogy kimegy. Ha szezonban tudják választani, kétszer, akkor kétszer, ha egyszer, ha ötször, akkor ötször. És azért jó a rendszerben több játékos, hogy amíg én már benevezem a csapat valahova, én nem tudom, hogy kik fognak vállalni, és ki tudnak. Vannak a korosztályok, amikor 15 torna tudok megszervezni, és tudom, hogy ott 16 ember így fog állni, és már elküldöm a e-mail, 5 perc múlva mindenki válaszol. Van olyan a korosztály, ahol 2 héten mondom, jöttök, hát nem tudjuk meg én. Az korosztálytól függ, a szülőktől függ, a összetartásról függ, meg mindenről. Például most 2011-esekkel megyünk a februárba Kanadába, hát megmondom őszintén, én tudtam, hogy ez ott ez a erős korosztály minden szinten, és tudtam, hogy ez 25 szülő, meg 25 gyerek várta, hogy őket kiválasztunk, és ők már tudtak már egy év előre, hogy mi vár rájuk, és mennyibe kerül, meg minden, miről van szó, és 18-an kaptak meg hívást, és 18-at megmondtak. Igen, tudjuk, de ők már 5 éve vannak abban a rendszerben, ők 5 éve tudtak, hogy mit vár rájuk, és mindig a újaknak kell bizonyítani, újaknak kell megmutatni, hogy azt a irány, hogy merre. Mindig hangsúlyom, hogy az nem válogatott. Az egy lehetőség, és vagy élsz vele, vagy nem élsz vele. Valakinek próbálok háromszor megmagyarázni, egyszer, de valakinek egyszer se. Itt ez csak egy lehetőség, amint Csehországban 15 ilyen van, nálunk egy van.
Uh-huh. Egy. Ezzel a lehetőség...
Bocsánat, említetted ezt a, most mondtad, vagy ez csak egy példa, vagy ez valós, mondja, mondtad, hogy mentek Kanadába, hogy ez egy U12-es korosztály, és azt mondtad, hogy idézem szó szerint, hogy a kurva erősek, azt mondtad?
Igen, úgy olyan szempontjából erősek játékban is. Vannak a olyan mag ott van, a szülők, a gyerekek, akik már 10-15 tornán vettek részt. Ők már rengeteg sokszor találkoztak, ők már alig várnak, hogy oda jönnek. És igazán ott 25-ön vannak, és bár még a 25-edik is megáll a helye a 18 között.
Most szurkolói szempontból kérdezem, hogy akkor nem annyira nagyon sötét a jövő, mint aminek mi elképzeljük? Tehát, hogy a magyar jégkorong szempontjából?
Hogy ebből a korosztályból nőhet ki olyan korosztályonként változó?
Hullámzó, például 9-es is kiemelkedő korosztály volt. Ők érkeznek, 8-asok se rosszak. 6-osok, 7-esek mindig nekem a szívcsicske volt. Nem annyira gáz, nem annyira, okay. Hogy csak azt, amikor mi tizen, amit meséltem, hogy a Csehországban, amikor ők meg gázra nyomjak háromszor, akkor mi engedjünk, hogy mi már akadémisták vagyunk, most mi a bajunk, én már 30 között vagyok, vagy 40, vagy 50, és akkor kell háromszor többet nyomni, és onnantól ott veszítünk az U14, U15-be azt a egészet.
Bocsánat, én még egy fél pillanatra visszakanyarodnék erre a pénzkérdésre. Tételezzük azt fel, hogy az én fiam nagyon ügyes. De ez erről szól. Tehát kimertük mondani már szövetségi szinten is, hogy a jégkorong ugyan tömegsporttá akarjuk tenni, de ez egy drága sport, ezt tudjuk.
Világon mindenhol.
Ahhoz, hogy ebben jók legyünk, erre áldozni kell. Ez tiszta sor. Az én fiam kiemelkedően ügyes a maga korosztályában, de nem tudom kifizetni csak mondjuk egyszer vagy kétszer a szezonban ezt a tornát. Abban ő milyen hátrányt szenved, vagy vegyek fel, nem mondok céget, hogy honnan személyi kölcsönt, hogy ki tudjam fizetni a negyedik, ötödik, hatodik tornát is, mert annyival jobb lesz azzal, hogy ő el tudott jutni 2-3-4 plusz tornára. Érted a kérdésemet? Tehát, hogy pénzkérdésem, ahogy valakiből jégkorongozó lesz, vagy a tehetséget valahogy valaki tudja szponzorálni, támogatni a szülőn kívül?
Jó, akkor én megkérdezem azt, hogy te képbe vagy, hogy egy U18 játékos egy Finnországba szeretné jégkorongozni, hogy mennyibe kerül?
Nem.
Hát mi most legutóbb ugye Keresztes Levi volt, aki mondta, hogy az egyetem Amerikában 76 ezer dollár évente, és annak most már csak a 70%-át fizeti, hogyha 100%, ugye eddig a ösztöndíjat kapott, akkor a 100%-át fizett az egyetem.
Egy játékos Amerikában bármelyik mondhatunk, az 5 millió alaphangon megmondom a szezonban, az meg csak vele. Finnország, az nincs olyan csapat, ahol 10 000 euró alatt tud jégkorongozni egy magyar, szlovák, bármelyik. Csak azok, akik háromszor jobbak, mint a svédek, meg a finnek. Vannak. Itt, igen, ahogy mondtad, Szlovákiában, Csehországban vannak olyan családok, akik hitel visznek arra, hogy ő tudja menni a ilyen tornára, olyan tornára, meg amolyan tornára. De nem U8-ba, U9-be, U10-be, mert ott meg mindig lehet minden bepótolni. Csak azt, hogy a ilyen U10-en, most megmondom nektek például, U16 válogatott, egy rigai torna minden évben ingyen jár, vagy nem ingyen, a válogatott jár, amint a Tao Állam Szövetség teti. És olyan csapatok ellen játszanak, ahol mindenki szülő fizeti azt. SHS csapat, ellen játszották a döntő, egyik meccset kikapták a csoportba 5-3, döntőben megverték őket 1-0, de azt egy játékos, aki oda kiutazik, 1300 euró kellett fizetni azért, hogy oda tornára menje, az a csapattal. Én SHS edzővel, vezetőséggel napi szinte kapcsolatban vagyok, tudom, hogy mennyibe bekerül egy szlovák tehetségjátékosnak, meg egyszer tehetségjátékosnak, arra oda megy. Bármelyik tornára nagyon komoly pénzekkel áldozni azoknak játékosoknak. Nálunk mondhatunk, hogy már ilyen szinten, U16, U17, U18 szinten vagy, akkor az már szövetség fizeti, vagy a válogatott, de azt a tornának nagyon kevés van. Az U14, U15, az már szülő kell, hogy fizessen. Egy másodperc.
De akkor itt ez kicsit válasz arra is, nem, hogy nem csak azért nem akarnak velünk játszani, hanem ha ott befizetek ennyi pénzt arra, hogy a gyerekem játszon, akkor nem akarok egy magyar csapattal játszani feltétlenül.
Igen, és itt oda jön azt, hogy nem azokat mennek, akik megtehetnek, akik oda való, és valahogy kell a pénzt megterem, vagy szülőknek valahol megterem. Mert U8-ba, U9-be nagyon pici nem fog elmaradni, mert következő nyáron többet edz, meg elmegy ide-oda, amoda, meg így, meg amúgy, azt meg lehet, be lehet pótolni. De U15-be, U16-ba azt a minőségi meccseket már nem tudsz bepótolni. Sehogyan nem tudsz bepótolni. Most itt ez a Hungary talent, tényleg, ha valaki nem ilyen ide-oda, amoda, akkor az nincs baj. És megmondom, hogy ide bekerülni lehet, de nem azoknak, aki pénze van. Hát ez olyan, nekünk nem az a kell, hogy ki tudja fizetni, aki odavaló, és tudja elutazni a Kanadába, Svédországba, Csehországba, ha egyszer-egyszer, háromszor. Mert olyanok, akik szeretné menni, az rengeteg van, csak olyan szintű csapatot mi nem állítunk, hogy mi elmegyünk kirándulni, mert lehet megcsinálni kiránduló csapat Kanadába, beírom, hogy 2000 euró, és itt fognak 30-en állni a sorba, és mi megyünk állatkertbe nézni, a Budapesten is lehet. Na most, érted?
Az, hogy értem, igen.
Na.
A következő kérdésre szerintem már nagyon sokszor válaszoltál ilyen-olyan módon, de nem baj, ismételjük el, mert szerintem a ismétlés a tudás anyja. És azt azért el kell mondanom, hogy a kérdést, ha adás után tenném föl, akkor sokkal másabb szavakkal tenném föl, de mivel most így van írva, ilyen szofisztikáltan, ezért így fogom feltenni a kérdést. Ugye te már 20 évei utánpótlásban dolgozol, tehát van egy pici rálátásod erre. Mi lehet az oka annak, hogy a megfelelő anyagi háttér ellenére sem tudjuk csukni azt a bizonyos ollót, hanem inkább még nyílik a magyar jégkorong és a környező országok, legyünk csak így tényleg a környező országok között. Tehát, hogy arra célzok, ugye, hogy az utóbbi legyen 10 év, de nem tudom mióta, amennyi pénz befolyt a magyar jégkorongba, és talán ki is folyt. Tehát, hogy ennek ellenére miért csak ott tartunk, ahol?
Azt a kérdést kérdezem én szövetségtől, hogy mi volt a cél azok pénzzel megcsinálni. Ha azt, hogy felépítünk 20 jégpályá, és legyen 7000 játékos, akkor ők már végeztek, érted? Uh-huh. Csak most az, hogy odaérünk, hogy liftező legyen, meg ahogy bár őt nevezünk, mi egy óriási nagy lépést tettünk, vagy magyar hoki óriási nagy lépést tett, hogy már nem 4 városban van a jégkorong, nem a korosztályonként 120 regisztrált játékos van, és korosztályonként van 700-800, de azt, hogy rengeteg sokan vagyunk, van már Obi 4, meg Andersen Liga, meg minden bajnokság 3-3, meg minden, amint régen nem volt, mert nem volt egy részem hol játszani, nem volt semmi, már sokat többen ismernek a jégkorong, azt nagyon nagy feladat volt, és azt sikerült nekik elérni, és közösen vagy nekik, de azt, hogy mi itt voltak, én mindig a csehekhez próbálok viszonyítani, mert szlovák vagyok, és nem akarom, hogy újra megfogult, elfogult, hogy hívják, hát a szlovákokiban is voltak hullámok, és minden, és már megint fönt vannak, és megint most szárnyalnak a drafton, már 8-an draftoltak.
Hányszor temettük? Hányszor tehetünk haldokló szlovák hoki, és mindig ott vannak az NHL.
Hát, de én emlékszem, amikor 45 játékos játszott NHL-be, és első 10 pont királyba voltak hárman. Hát igaz, hogy most már csak 7-en vannak a fixen, de lehet, hogy 20 múlva megint lesznek ott 15-en, 20-an.
Igen.
Változik, hát most a finnek nem voltak első körbe a draftba, ki mondaná 5 év ezelőtt, hogy egy finnek nem lesznek első két körbe. Itt minden országban van a saját kis probléma, vagy saját kis előny meg hátrány. Nálunk azt, hogy mi minőségi játékosok nem tudunk évről évre többet rendszerbe behozni, azt, hogy mi bajnokságot, minőségi meccseket. Mi lehet, hogy ugyanúgy csináljunk, mint a svédek, finnek, valami jobbat, valami rosszabbat, azt tőlük nagyon-nagyon megtanultunk. Hogy azt, ahogy minőségből megcsinálni, vagy mennyiségből megcsinálni minőség, hát arra kell kitalálni. Olyan, amint szerintem most megvan valami terv, de nem hiszem, hogy sokáig lesz ez a terv.
Mert én ezt feszegetem, Ladó, hogy a külföldön játszó fiataljaink is, mikor jön a felnőtt küszöb, vagy hogy tovább kéne lépni, akkor nagyon sokan visszaigazolnak az Erste Ligába, vagy hazajönnek, vagy másod-harmadosztály külföldön, hogy ez miért van? Tehát miért nem tudunk mi fölfele lépni még onnan is? Mi az, amit ott meg kell lépni? Hát
azok közül is sokan, akik 15-16 évesen már mondjuk adott esetben kimentek külföldre, és bekerültek abba a rendszerbe, és ez egy nagyon fontos szó, és ezt többször elmondtad már, ez az, ami hiányzik itthon, a rendszer, de most ezt engedjük el, maradjunk ennél, hogy bekerülnek egy külföldi rendszerbe, és mégsem tudnak bekerülni, tehát nem tudják meglépni az utolsó lépcsőfokot. Most ugye az elmúlt hetekben, napokban kettő olyan játékosról is hallottunk, aki az Erste Ligába jött haza. Nem ezt vártuk tőlük, vagy nem erre számítottunk. És most nem őket bántjuk, csak kérdezzük az okát, hogy szerinted mi?
Most azt, hogy én nem tudom nektek megmondani, hogy szlovákok hányan játszanak a junior top ligákban. Lehet, hogy 50, és lehet, hogy ez a 50-ből 3-4 tud lépni azt a lépést, és nekünk három van, várunk a háromtól, hogy ezt a lépést tegyenek. Érted? Itt nem mindegy, hogy ki, hol, mennyi idő és milyen szerepe volt a csapatba. Én is követem azt a játékosokat. Igazán a tengerúti túlbajnokságról nem vagyok annyira képbe, tudom, hogy mit, hogy, de ott olyan számokról beszélünk, a darabszámokról, a játékosokról, bajnokságról, hogy ő itt három top között, és ott 300 között van, és ez a 300-ból csak 30-40 fog kerülni. És Szlovákiában eddig, pont ma valahol néztem, cikket láttam, hogy eddig valami 370 játékos draftoltak, és csak valami 92 lépett a pályára, vagy valami olyan. És az nekünk lehet, hogy kell 15. draftol játékos majd talán bekerül, de az nem tudom, mikor lesz. És ugyanúgy van a fiatalokban, hogy lehet, hogy ha ott 20-30 lenne, akkor egyet-kettő tud belépni az egy lépés, két lépés. Amint Finnországban a Sebőnek, meg ilyenek sikerült, de az egy-két fecske. És az, ha meddig nem vagy ott 50-en, 60-an, 70-en, akkor ezt nem tudunk mi egyelőre annyira nagy falat.
Az egyszerű matek. Emlékszem, olvastam talán mai cikkbe, hogy valahol kiszámolták, hogy 0,23 ezred 20%-os esélyed van bekerülni a NHL-be, bárhol a világon, ha elkezdesz játszani, mint egy korongozó. Hát az a lottóval
se.
Igen.
Az a lottóval se. Tehát, hogy igen. Az
én mondom még egy példa, bocsánat, hát én ahol lakom, abba utcába ketten draftoltak a utcába, de egyik se játszott NHL-be, egy szezon ott volt, és Viszlát idejött, és Szlovák Extraligába, utána 10 éve nyomott, hát ennyi.
Nekünk legyen mondva a Szlovák Extraliga, tehát hogy ja. hány magyar játékos játszik a Szlovák Extraligában.
és itt vannak olyan városok, amit most tehát ilyen extrémbe belemegyek, hogy ilyen 98-ban csináltam a C-licenc 17 évesen edzés, pont akkor volt a toborzás, meg így, és voltam egy kis városban, Skalica, 22 ezeres vagy 30 ezeres város, és ott egy tanár megkérdezte ottani edzőt, na, ti hogy toboroztok? A toborzás? Hát ezt mi nem szoktunk. Hát az edző januárban bemegy a kórházba, és megkérdezi, hogy hány fiú született. Hát megkérdezik, hogy 43 született, és mondta, na, az jó korosztály lesz, és mondta, hogy miért? Mindenki jön korongozni? Nem, de 35-en jönnek, az biztos a 43-ból. És a másik nyolcból az mi? Vagy sérült, vagy buzi. Ennyi. Mi itt toborzás, ilyen plakát, olyan plakát, így hívünk a cukorkával, meg így, meg úgy, és közben ott egy olyan rendszer, hogy az edző januárban bejegy a kórházba, és megkérdezi, hogy hány fiú született a faluban vagy városban. Akkor az kérdezi, hogy mit látik, hogy visszajön a tengeri túról 4 év után. Itt nagyon sok minden van, tudod, hogy...
Hát, akkor talán azt lehet leszűrni, hogy ugye kiépítették ezt a tömegbázist, amiről beszéltünk, hogy igen, úgymond tömegsport lett a magyar jégkorong. Most akkor az a következő lépcső, hogy ebből hogy az elitképzés is tömeg legyen, vagy legalábbis ennél nagyobb tömeg, mint ami most van. Tehát, hogy ne tényleg egy a piramisnak egy csúcsa legyen egy sebőkbalú, hanem 8 sebőkbalú legyen, aztán meg utána 15.
És akkor, nem, inkább szerintem abban van a kulcsa, mint a Vladó mondott, hogy nem, tehát az utánpótlásnak a csúcsa az ne az U21 vége legyen,
ja, igen,
hanem
igen.
Minden korosztályban legyenek
minden csúcsok, korosztályban,
és ahonnan le lehet csipegetni a tehetségeket. És...
Ne. Benne van a pakliba, hogy U15-be kijön egy játékos, de Szlovákia, Finországban lehet, hogy U15-be kijön 15. Uh-huh. De nálunk nem tud több, mint egy kijönni, és most mi abban megnyugtatunk, hogy a Terbolcs és U15-be a B-bajnokságba játszott. És most mindenkinek azt mesélünk, hogy a példát csinálunk abból, hogy az 1500-ból egy. Ő volt azt, és így mutatjuk neki újra. Akkor mutassunk azt, hogy 1500-ból egy már NHL-be játszik. Mm. Na, és arra várni kell, nem arra, hogy ki. Én tudom, hogy sokáig akarunk azt a rendszerbe hagyni a játékosok, sokáig szeretnénk, hogy ezt a U20, meg Andersen Ligában legyen minden több játékos. Az egy jó dolog, az így fog vinni előre a jégkorong, ha minden több játékos nem fog abba hagyni U15-be, U16-ba türelsen, csak utána ők már elveszítenek a hit 15-16 évesen. Hát most már jön a pubertás kor, akkor látja, hogy 8 éve belefektettem, van 30-40 előttem, hát úgyse fogunk oda soha kerülni.
Akkor ott már... A cseh meg a szlovák, az miért nem?
Mert ott van olyan rendszer, ahol már régóta működik, ahol 10
a rendszer. Csak...
Mert jó, akkor megmondom, hogy Szlovákiában van 10 junior vagy ifi extra liga csapat. 10. Amit a kieső rendszerre dolgozik. Érted? Akkor mindenki előre tudja, hogy oda lehet bekerülni Nyitrába. Akkor kinek lehet oda bekerülni? Partizánszke, Topolcsáni, Léva, Ersegújvar. Az a 4 egyesületből lehet Nyitrába, mert az a legközelebb. Akkor ott a játékosok tudják, hogy a saját klubba kell legjobb lenni, mert ha én a U16 után akarom még játszani, akkor nekem Nyitrába be kell kerülni. Utána van a Trencsén, akkor kinek kell? A Dubnica, Trnava, Puho, meg ilyen, az ilyen egyesületből kell, és nem kell együttműködni nekik a egyesületnek, ott csak a játékosok akarjanak oda menni. És nekünk van 4 csapatunk. Most a U14-ig mindenki tud játszani, egy Gába, BB, CB, szépen, de azt a 4-ből van 4, de igazán 80 játékosból van 30. Hát most azt lehet, hogy lenne siker, ha 80-ból lenne 60 vagy 80, és utána már lehet építeni következő város, és így évek alatt lehet felépíteni. Nem mondanám, hogy én tudnám jobban megcsinálni, én azért nem így mondom, mert az nem egyszerű dolog. Itt
De nálunk akkor motivációs hiány is van, mert ugye itt négy csapatból lehet bekerülni egybe, tehát megvan a motiváció, hogy dolgozzam kell, hogy oda bekerüljek, még Magyarországon van 7 felnőtt csapat, meg körülbelül 6 junior. Tehát biztos helyen van a felnőttek is túlzásra, akár hogy játszok. Illetve amit említettél, hogy 14-5 éves korban már ciki, vagy nem jó elmenni már egy ilyen szelektbe, vagy akár egy táborban, mert már minek, mert már akadémián vagyok. Hogyha elmennek hozzátok játékosok, és mondtok nekik valamit, hogy mibe kéne fejlődnie, vagy mi az, amivel külön foglalkozni kéne, akkor erre van befogadó képesség, akár kluboknál is, klubedzők is elfogadják ezt, és tesznek érte, vagy ez nem nagyon működik?
Az a helyzet, hogy rengeteg sok játékos megkeresi minket, hogy tudjuk egyénileg foglalkozni velük, és egyedzés, meg minden. Azt tudni kell, hogy én már csak szervezetbe próbálok segíteni. Van nekem edzői stáb, aki csak nyáron tud nekem dolgozni. Nekem nincs terven azt, hogy egész szezont fejlesztem a játékosokat egyénileg, vagy rakjom neki a plusz valami, mert minden edző a saját klubba dolgozik. Itt nincs olyan edző, aki csak azzal foglalkozik. Csehországban rengeteg sok van, és csak azzal foglalkoznak, hogy külsősök jöjjenek. Itt mi sajnos, vagy én, meg az én rendszerem sajnos nem tud abba segíteni, hogyha valaki nem jön abba elitképzésbe, máshol nem tudom elfogadni a nagyobbakat. Már nagyobbakkal már egyáltalán nem foglalkozunk, mert nem akarunk a kluboknak, akadémiáknak keresztbe tenni, nekik vannak programunk, nekik már más utak kell megkeresni, csak sajnos már itt már kifogytak, nincsen következő út, hogy hol lehet. Csak megint a külföld egyéni edzés ilyen olyan, de hát akadémiában működik, én szerintem Magyarországon már sok helyen működik azt a külön foglalkozás, külön edzés, egyéni speciális, videózás, meg sok minden, ami már más országban régóta működik, itt már akadémiákban tényleg megvan a tesztelés, meg sok minden olyan van, amit már 3 éve ezelőtt meg nem volt, és jó irányba haladunk, csak nincsen annyi mennyiségi játékos, vagy ilyen minőségi játékos. Nagyobb korosztályban, és az alulról érkezik.
Én még egy dolgot bedobnék itt, ugye te Szlovákiában kezdted az edzőképzést tanulni, vagy az edzőséget tanulni. Azzal a óriási nagy robbanással, micsoda, jégkorongszövetséges szavakat használok, szóval, hogy ugye megnőtt a piramis alja, sok az utánpótlás játékos, van-e elegendő minőségileg képzett edzőnk ehhez?
Most mihoz viszonyítunk? Ahhoz, amit 20 év ezelőtt volt, vagy ami van a Csehországban? Érted? Én szerintem arra a 4 akadémiára minőségi edzők, meg az a 7 Erste Ligának minőségi edző megvannak. De mi van az a másik 30-40 egyesülettel? Érted? És ez a másik 30-40 egyesülettel, azt tényleg ott minőségi edzők elvisznek akadémiák, amint a logikus, mert oda szeretné a legjobb edzők, meg minden. De így azt a bázis alatta már az nem biztos olyan minőségi edzőt tudjunk szerezni itt, ott, amott, mert az már mindenki már akadémiában van, és az kitől tudnak tanulni, csak ahhoz van a mentoredző, de mentoredző az ott van, az olyan, igen.
Olyan újsághirdetéses.
Igen, nincsen annyi minőségi edző, hogy a magyar hoki tudja annyira gyorsan fejlődni, ahogy mi szeretnénk, de piramis tetején megint ugyanúgy, mint a játékos, meg vagyunk jók, és ha edzőkkel is jók vagyunk, visszatérem a játékvezetőbe is. Uh-huh. A játékvezetőbe is már tavaly, vagy 5 év ezelőtt 3 játékvezető volt, aki bárhova bedobhatom, most van 8, és vagy bízunk benne, hogy 5 év múlva már 16 lesz. Itt nagyon-nagyon szép, mert azt, hogy a szlovák csehoki itt volt, és mi ide jöttünk. Itt vagyunk már 5-7 éve. De már innen már lehet, hogy 20 vagy 30 kell. Érted? És már itt vagyunk nagyon közel, de mégse vagyunk közel. De az saját véleményem, mondom, hogy én amint láttam, tapasztaltam, és
ja. Nézd, a saját vélemény, ez egész kis les a saját véleményekre alapul, és a kétvonalas lesek is egyfajta olyan szubjektív, de mégis objektív beszélgetések, amik megpróbál rávilágítani egyfajta szemszögből adott esetben technikai, szakmai kérdésekre, vagy éppen egy játékosra, edzőre, játékvezetőre. Én most azért rekeszteném be ezt a beszélgetést itt, mert ugyanúgy, ahogy Kovács Attilával, amikor pár héttel ezelőtt beszélgettünk, és az Újpesti Jégkorong Akadémia felépítéséről, és ugye általában a Jégkorong Akadémiák felépítéséről, akkor ott hagytuk abba, hogy basszus, rengeteg kérdés maradt még bennünk, meg rengeteg kérdés merült még fel a beszélgetés során, és most veled kapcsolatban is azt tudom mondani, hogy egyrészt nagyon örülünk neki, hogy egy picit jobban megismerhettük Pavics Vladimírt, a játékvezetőt, aki kap hideget, meleget, és egyébként meg
kívül... Amúgy hozzáteszem valami, hogy mindenki szidja, hogy Babics, de nem tudom, ki az a Babics, mert én Babics vagyok.
Babics. Igen? De tényleg?
Akkor de tényleg? Hát akkor meg sem hallod.
Hát akkor ezért. Na hát akkor elnézést kérünk mindenkitől, aki eddig ezt a másfél órát végighallgatta, tehát Babics Vladimirrel beszélgette. Ne hallod. Én mindenhol így hallottam.
De kár volt elmondani, mert legközelebb ezt fogod kapni a lelátorról. Babits! Most már tudni fogják.
Szóval örülök neki, hogy vannak olyan, bocs a kifejezésért, de annyira elvakult hülyék, mint te is, itt a magyar jégkorongban, akik mennek előre és próbálják építeni.
Don Quixote.
Ilyen picit Don Quixote.
Don Quixote stílusban. Ja.
Én szeretném, hogyha majd mondjuk említetted, mondjuk 5 év múlva lesz 16 játékvezető, lehet, hogy 5 év múlva meghívunk újra, de lehet, hogy 2 lesz az, amikor egy kicsit igen, újra beszélgetünk a Hungary Talentről, arról, hogy a 2009-es korosztály hol tart, és arról, hogy egyáltalán a magyar utánpótlás képzés hol tart, te hol tartasz. Én személy szerint nagyon olyan értelemben keserű szájízzel hagyom ezt a beszélgetést abba, hogy még körülbelül 4,5 órán keresztül tudnánk beszélgetni szerintem.
Igen.
De emészthetetlenné válna a történet a hallgatóknak. Nem ígérem, hogy holnap, de a közeljövőben szerintem ezt még folytatni fogjuk, ha benne vagy te is.
Biztos, hogy benne, igen, mert szeretem beszélni, szeretem sztorigatni, és szerintem van is miről.
És a sztorik, és arról még nem is beszéltünk, pedig mennyi sztori biztos a játékvezetői karrier során is. Ahogy ugye Gevei Peti mondta, hogyha a hátsó ajtón mész be, de az első ajtón tudsz kijönni. De te azt se kérdeztük meg, hogy hányszor mentél ki a hátsó ajtón.
Meccs után.
Srácok, szerintem ezt itt most tényleg zárjuk le, és hogy mondják, vesszővel. Ne ponttal, hanem vesszővel, és folytassuk később. Tehát akkor Babics Vladimirrel beszélgettünk, Vladóval, a magyar utánpótlás képzés és a magyar jégkorong játékvezetésről. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és reméljük, hogy akik végighallgatták, végignézték, azoknak volt néhány olyan üzenet, nekünk biztosan, hogy merre tovább. Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Köszönjük, Vladó.
Köszönjük.